Azért, Uram, hogy akinek a száján és szívén most igaz volt ez az ének, ahhoz te jönni fogsz. Kérünk téged azért, segíts, hogy ezen a héten is semmit és senkit ne váljunk, csak téged. Kérünk téged, hogy eleveníts meg minnyájunkat új életre, új tűzre. Áld meg így ezt a hetet. Amen. A heti igénk Lukács 12:48b, és ebben kapcsolatban elolvasom a 48b-től az 50-ig. Sokat adtak, sokat követelnek tőle, és akire sokat bíztak, többet kívánnak tőle. Ez a heti igénk, döbbenten olvastam, hogy az Isten ezt mondja nekünk, és erről akar beszélni. Olvasom tovább még egyszer a heti igétől. Tőle, és akire sokat bíztak, többet kívánnak tőle. Azért jöttem, hogy a világra tüzet bocsássak, és mit akartok, ha az immár meggerjedt? De keresztséggel kell néke megkereszteltetnem, és mely igen szorongattatom, míg len az elvégeztetik. Más fordítás szerint ez így hangzik, azért jöttem, hogy a világra tüzet bocsássak, bár már égne. Az első, amit ma reggel megérthetünk, két szó. Ezt mondja az ige ott, hogy sokat, és aztán többet. Így mondja a heti igénk, hogy akire sokat bíztak, akinek sokat adtak, sokat követelnek, akire sokat bíztak, többet kívánnak. Két szó volt, ami megdöbbentett engem, hogy követelnek és kívánnak. Az első, követelnek, egy határozott kemény szó. Az Isten nem csak kíván, hanem követel. És joga van követelni. Mert aki adott, az követelhet. És ezt mondja, sokat adott. Tehát megvan a joga arra, hogy sokat követeljen. A másik, így hangzott, egy kívánnak. Ugye értjük, hogy ez sokkal lágyabb szó. Ebbe szeretet van. Nem követelnek, hanem kívánnak tőle. Én úgy érzem, hogy az első a törvény szava, amely követel, és a másik a kegyelem szava, amely választ kíván, választ vár. Biztos mindnyájan emlékeztek, vagy ismeritek azt a kis történetet, amikor egy családjától elszakadt, teljesen elzülött fiú levelet ír az apjának. És a levél így hangzik, hogy apám pénzt. Az apa dübegurul, és el akarja dobni a levelet. És oda jön a feleséges, azt mondja, hogy rosszul olvastad. Ez így hangzik, hogy apám, pénzt. Ugye értitek a követelés és a kérés. Amit ilyen hangsúllyal hallja, abban a pillanatban meglágyul az apa szíve, és küldi a pénzt. Hallod-e az Istennek a kemény szavát, amikor jogosan követel, és hallod-e a lágy szavát, amikor kér és kíván. Ez a kettő fog elhangzani ezen a héten hozzánk. Ő megmutatja, hogy jogosan követel, és meg kell értened, hogy valóban követel, a törvény tőled mindig követel, és meg fogod érteni azt, hogy ott van a másik, a kegyelem szava, amely a szeretet jogán kíván. Ez a kettő fog este és reggel elhangzani. A reggeli igéknek a központi mondani valója ez. Azért jöttem, hogy a világra tüzet bocsássak, bár már égne. Az esti szolgálat mondani valója ez. Keresztséggel kell nékem megkereszteltetnem, mely igen szorongattatom, míg nem az elvégezteti. Ma az ítélet tüzéről szeretnénk beszélni. Minden nap egy-egy fajta tűz áll majd elénk, amit az Úr bocsát erre a világra, és az első az ítélet tüze. Ugye tudjátok, hogy a bűnbeesés után rögtön megjelent az ítélet tüze. Oda került az első ember azonnal, az Isten kereső kezénél fogva az ítélet elé. 1 Mózes 3-ban már elhangzik az ítélet, az asszony fölött, a férfi fölött, persze legelőször a kígyó fölött. Elhangzik az ítélet, és ez tűz. Kettős tűz. Ugye megértettétek, hogy Mózes által van a törvény, az egyik tűz. Jézus Krisztus által a kegyelem, a másik tűz. Sokszor úgy érzem, hogy a kegyelem tüze sokkal erősebb és élesebb, mint az ítélet tüze. És aztán a Szentlélek által kettős tüzes nyelvek jelennek meg. A Szentlélekben mind a kettő benne van. Az ítélet és a kegyelem egyszerre. Olyan jó, hogy mi ebbe a korba élhetünk, ahol kettős tüzes nyelvek lesznek itt közöttünk, ahol minden ige hirdetésben megjelenik az ítélet és megjelenik a kegyelem. A kettő együtt, mind a kettőt kapni fogod, át fogod élni. Nagyon jó volna ma már eldönteni, engedni akarok. A legélesebb, a legkíméletlenebb ítéletnek, hogy megtapasztaljam a mindenek felett való és győztes szeretetet. Tehát először ma az ítélet tüzéről szeretnénk beszélni. Az ítélet tüzével kapcsolatban egy másik igét szeretnék elolvasni, mégpedig a Lukács 23, 7-től 9. versét. Lukács 23, 7-től 9-ig. A 7. verset olvasom. Amikor Pilátus megtudta, hogy Jézus a Herodes hatósága alatt tartozik, Herodeshez küldötte őt, mivel hogy az is Jeruzsálembe volt azokban a napokban. Herodes pedig Jézus látván igen megörült, mert sok időtől fogva kívánta őt látni, mivel hogy sokat hallott ő felőle, és remélte, hogy majd valami csodát lát, amelyet ő tesz. Kérdezte pedig ő sok kérdéssel, de ő semmit sem felelt neki. Én nem tudom, vajon Herodes, akkor, amikor ott állt előtte Jézus, vagy eszébe jutott az életének a legkritikusabb és legrettenetesebb napja. Ugye tudjuk, Keresztelő János megjelenik, hirdeti az igét, tömegek mennek hozzá. Kíméletlenül élesen elmondja az ítéletet. Mérges kígyóknak fajzatai. Ez szól a farizeusoknak, talán neked meg nekem. Világosan megmondja az embereknek, hogy a fejsze imár a fák gyökerére vettetett. Nem más dologról lesz szó, hanem arra, ami az életednek a gyökér kérdése. Az Isten ezen a héten a fejszét a fa gyökerére akarja vetni. Az életét fájának a gyökerére. Elhangzanak az éles ígék sorba, ahogy a nép oda megy. Semmi kímélet nincs, az ítélet kemény, kegyetlen, erős. És megdöbbentő, hogy ennek a következménye az ébredés. Én úgy érzem sokszor, hogy nálunk azért nincs ébredés, mert nincs Istennek olyan szolgája, akinek hatalma van rá, és meri keményen és élesen mondani az Isten igéjét. Itt mindennek el van véve sokszor az éle, valami módon lágyá tesszük mindazt, amit Isten keménynek szánt. Az ébredés mindig ennek a következménye. Az első mozdulat benne az ítélet. És az ítélet azokon is van, akik hirdetik. Tehát az ítélet hangzik, Keresztelő János beszél, és ez a hatalmas ember, aki most itt áll előttünk, lássatok egy ember, király ruhába, hatalommal, meghajlik előtte minden fejedelem, Herodes. Abban az időben, hallja és hallgatja Keresztelő Jánost. Elmondja az ige, hogy örömmel hallgatta. Ilyen rettenetes, hogy így kezdődik egy ember élete, és hol a vége. Örömmel hallgatta, sok dologba engedett. Tehát igazat adott sok dologba. A megdöbbentő dolog, hogy egyben nem. És most értsük meg nagyon világosan. Elég az, ha te egybe nem tudsz igazat adni az Istennek. Ha megmaradt az életedben egy dolog, amit te kivontál abból, ami az Isten ítélete alá esett. Tehát ezt tudjuk most erről a Heródesről, újra mondom, királyi ruhába állott, egy uralkodó, egy fejedelem. Jézus elé viszik, és Jézus hallgat. Úgy szeretném az Urat kérni, hogy ne legyen egyikünk sem olyan állapotban, hogy Jézusnak hallgatni kelljen. Hogy lehet, hogy itt ülsz és mindent végig hallgatsz, de belül semmi nem szól. Kétségbejtő állapot. Heródes ide jutott. Pedig akkor ott, az ébredés idején, akkor örömmel hallgatta, magához hívatta, sok dologba beszélgetett vele, megkérdezte őt az élete dolgaira, és meghallotta az éles, világos, neki szóló mondatot. Nem szabad neked a te testvéred feleségével élned. Egy nem szabad. Kérdezem, van-e most olyan az életedben, amire tudod, hogy az Isten ezt kimondta, hogy neked nem szabad? Lehet, hogy mindenkinek szabad. Nagyon vigyázzunk arra, hogy a mi ítéletünkkel sose ítéljünk mást. Lehet, hogy mindenkinek szabad valamit, neked nem. Van-e olyan nagyon személyes parancsod, amit tudod, hogy az Úr mondott, amit nem lehet mások elé odavinni, és kérni a felmentést, mert nagyon hamar felmentenek majd, hogy ugyan már, nem kell ezt ilyen komolyan venni. Hallottad-e valaha az ő szájából a szót, hogy neked nem szabad? Heródes hallotta, és az érzékeny pontján érintette. A testvére, felesége, Heródiás, a test nem szabad vele élned. A kívánságaira, az élvezeteire fogta rá az ige a fegyvert. Nem tudom, mi az, amit a legjobban szeretsz, amit soha nem akarnál abba hagyni. Amivel tele van a szíved, mert hogy egyszer kimondta az Úr neked, hogy neked ezt nem szabad. Olyan megdöbbent az egész Heródes története, csak nagyon röviden, ahogy ő ott állva, amikor Jézus vele szembe áll és hallgat, ahogy végig gondolhatta, ahogy talán percek alatt végig futhatott rajta. Nagyon emlékszem, ezt egy öngyilkos mondta el, hogy amikor beleugrott a Dunába, egy másodperc előtt az egész élete lepergett. Hogy hogy fér bele egy másodpercbe egy egész emberi élet, de mindenben a bűn. Akkor ott végbe ment rajta az ítélet. Jó volna, engednék most, ugye, hogy Heródes ott állt, és ha Jézus hallgat, ha úgy érzed ezen a héten, hogy veled neked nem szól, akkor engedd, hogy mindent végig pergessen. Hogy megláthass, hogy hol. Hol történt a te ellenállásod az Úrral szembe, hol mertél szembeszegezni magadat vele az ítéletével. Mi az az életedben ítélet alatt áll talán még most is? Mindig, amikor előjön, akkor tudod, hogy na ez az. Heródes tudta, hiszen ott az elején már elmondta Keresztelő János. Lehet, hogy utána próbált alkudni, próbált vele sokat beszélgetni, valahogy kiutat keresett ebből az egyszerű, világos, tiszta mondatból. Sokat beszélgetett, és hallotta az élő igét, az Isten ítéletét. Rajta kívül, akkor hangzott egy ember száján. Egyszer arról beszéltünk, hogy van nekünk egy belső Keresztelő Jánosunk, akit úgy hívnak, hogy lelkiismeret. És az mindig egyet beszél, avval, amit az élő ige mond neked. olyan sokszor, amikor embereknek egy igét mondok, vagy igét mondok, akkor lehet, hogy abszolút nem érdekli, nem törődik vele. És én olyan nyugodtan megyek tovább, mint aki tudja, hogy ez majd megszólal belül. Lehet, hogy most itt vissza tudta utasítani. Lehet, hogy voltak kifogásai. De majd, ha belülről szól, abból nagyon nehéz vitatkozni. Olyan megdöbbentően gondoltam arra, hogy ez a Heródes befogadja Jézust. De a börtönbe. Bejön a házába. Csak éppen ott a pincében, rács mögött a börtönbe. Lehet, hogy te is befogadtad Jézust, de vajon hol van ő? Nincs-e az értelmed rácsa mögött? Hihetetlen súlyos rács. Nem lehet, így nem lehet élni. Ezt nem is kívánja az Isten, az értelme tiltakozik. Persze lehet, hogy az érzelmeid rácsa mögött van, hogy ezt nem tudom. A gyerekemet nem tudom odaadni. Ezt nem tudom megtenni. A szívem nem bírja. És lehet, hogy az akaratod rácsa mögött. Tudom, hogy kellene. Tudom, hogy igaza van. Nem akarom. Beengedted Jézust. Beengedted az élő igét. Meg is látogatod időnként, mint keresztelő János. És sokszor lement oda, vagyis még Heródes, lement oda keresztelő János, az meghallgatta. Újra és újra meghallgatta. Lehet, hogy te minden nap olvasz igét. Újra meghallgatod, hogy mit mond. Csak éppen ott van a rács mögött. Ez a második helye keresztelő Jánosnak. Rajtam kívül az élő ige, bennem a lelkiismeret. A lefékezett, a rács mögé tett lelkiismeret. Nem tudom, mennyi ideig volt ez így. És nem tudom, az életedben mennyi ideje van így. Eljön a legrettenetesebb nap. Heródes életébe a legrettenetesebb nap. Egy rettenetes születésnap. Olyan érdekes volt, épp a múlt héten egy fiatalasszony mondta el nekem, hogy milyen rettenetes volt, azt hiszem, valakinek a házasság kötése egy esküvő, és azt mondja, hogy ott történt velem. Ezen a rettenetes születésnapon és azon a rettenetes napon annak az asszonynak az életében minden volt. Tánc, bor, emberek, előkelő emberek, sok-sok minden, ami élvezetes volt, jó társaság, jó beszélgetések, jó zene. És azt mondta, hogy ott volt az, akivel nem tudtam szakítani. Én egy kicsit részeg voltam, és tessék elképzelni, lefeküdtem. Én lefeküdtem. Látod, itt történt világosan Heródes életébe is. Salóme táncol, isznak, előkelő társaság, és váratlan pillanatba lefekszik a bűnnek egészen. Én nem tudom, te minek feküdtél le, amivel évekig harcoltál talán, nem tudom, minek adtad meg magadat. Egy rettenetes pillanat megadta magát. És megtörtént az, ami egy ember életében a legrettenetesebb. Megölte a lelkiismeretét. Utána nagy, mély csend, nem szól már az ige. Semmi nem nyugtalanít már. Jöhetnek a dolgok, nagy, mély csend. És látjátok, most itt áll ez az ember, itt áll Jézussal szembe, és Jézus hallgat. Hadd kérjelek arra, ha neked ezen a héten Jézus hallgat, akkor ne menjél nyugodtan tovább. Ez nem annyit jelent, hogy nyugodtan lehetsz ezen túl. Eljön a pillanat ennek a Heródesnek az életébe. Amikor majd ott lesz az Isten ítélőszéke előtt, és amikor egyetlen lépése van már a kárhozat. Vagy úgy megdöbbentett, mikor olvastam a kárhozattal kapcsolatban, mind abban a halállal. Az ő férjük meg nem nyugszik, és az ő tüzük el nem alszik. Ott egy kicsit elaludt, egy kicsit megnyugodott, már nem volt olyan égető az egész. Vidáman kérhette, hogy hozzák oda neki Jézust, erre is volt bátorsága, mindezek után. Ugye tudjátok, hogy egy megdöbbentő mondatot mond ő maga is. Keresztelő János támad fel a halálból. Azért működnek benne ezek az erők. Tudta, hogy valahol még számolás lesz. Ezt ő mélyen tudta. Jó volna ma szembeállni ebben. Lehet, hogy nálad most nagy csend van. A rács mögött elhallgatott keresztelő János. Vagy már a fejét vétetted? A Szentlélek elleni bűn egészen komolyan ezt jelenti, hogy valahol megöltem magamba az Isten szavát. Olyan megdöbbentő, amikor az ember elolvassa a Zsidókhoz írt levél 6. részét, ott elmondja világosan erről a bűnről, azt mondja 6. részben. Lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosítattak, megizlelvén a mennyei ajándékot, és részesei lettek a Szentléleknek, és megizlelték az Istennek jó beszédét, és a jövendő világ erőit, és elestek, ismét megújuljanak a megtérésre. Mint akik önmaguknak feszítették meg az Isten ama fiát, és meggyalázták őt. Mert a föld, amely beissza a gyakarta ráhúló esőt, és hasznos füvet terem azoknak, akiket műveltetik, áldást nyer. Amely pedig töviseket és bojtorjánokat terem, megvetettek, és közel van az átokhoz. Olyan jó, hogy még van egy mondat utána, amit most nektek szeretnék elmondani, de ti felőletek szerelmeseim, ezeknél jobb és üdvösségesebb dolgokról vagyunk meggyőződve, ha így szólunk is. Az Istennek a komoly figyelmeztetése hangzik felénk most, az ítélet és a végső ítélet. Ne játszunk az ítélettel. Jézus hallgat, amint ott áll Heródessel szembe, egyetlen szava sincs már hozzá. Ennél üdvösségesebb dolgokról vagyok meggyőződve felőletek. Én hiszem, hogy azért vagytok itt, mert Jézus szólni fog. Azért vagyok itt, mert még van lehetőségetek engedni. Újra hallani azt a kemény, kérlelhetetlen mondatot, amit neked nem szabad. Avel neked szakítani kellett volna, lesz itt személyesen neked szóló szó, ha még van füled a hallásra. Látjuk ezt a egyik legrettenetesebb történését a Bibliának, a megölt lelkiismeretet. Én nagyon sokszor elmondtam, hogy amikor nagyon szomorú vagyok valamiért, azzal megszomorítottam az Urat. Mindig olyan örömmel mondom oda befelé, hogy köszönöm, Uram, hogy szomorú vagyok, és itt vagy. Ez annyit jelent, hogy még itt vagy, még fáj, még bánt, még nem tudok aludni az éjszaka, még rettenetes, amit mondtam, gondoltam, vagy tettem. Még fáj. Örömmel vagyok olyankor hálás. Még belül nincsen mély, süket, érzéktelen csend. Az ítélet tüzéről szeretnénk beszélni, és most látjuk, hogy éles, így mondja az ige, hogy az én igém tűz, sziklazó, zúzó pöröly, és tűz az ő igéje. Az ő ítélete az. Ma kérni fogjuk arra, hogy ma legyen ez a számunkra. Kivéthetetlen, megmagyarázhatatlan, égető tűz. Ez az első tűz, amiről beszélnünk kell, és amit jó volna ma itt újra átélni. Hadd lesen a mi életünkbe is ébredés. Hadd jöjjön a kegyelem tüze, a Szentlélek tüze, a szolgálat tüze. Imádkozzunk. Uram, hadd köszönjem meg neked, hogy újra és újra meglátogatsz az ítélet tüzével. Köszönöm azt az elsőt, amikor először jutottam bűnlátásra. És köszönöm azt az utolsót, ami ezekben a napokban volt. Hadd dicsőítselek téged érte. Kérlek, látogass meg most minket az ítélet tüzével. Hadd értsük meg most újra nagyon világosan, hogy mi az, amit nekem nem szabad. Áldj meg halló füllel, érzékeny szívvel, érzékeny lelkiismerettel. Uram, hadd legyen a lelkiismeretünk évről évre egyre érzékenyebb. Kérlek téged, hogy áldj meg minket így, és kezd el bennünk azt az ébredést, amit majd tovább viszünk. Amen.
Az ébredést az Úr erős király, Szent lelkei jár, kemér a táj, az aranásra vár. A szíved néki vég van, dicsérd az ég és föld ura. Az Úr, 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 az Ú